Testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, édes Urunk, ezt a csendes napot. Add, Uram, hogy nagyon közel tudjunk hozzád ma kerülni. Nagyon közel tudjunk kerülni, és a szelíd, csendes hangszavadat meghalljuk, amelyet a fülünkbe szólsz, és amit azt akarod, hogy ne csak a fülünkig érjen, hanem egészen a szívünkig, és ott el tudja végezni az ő munkáját. Adj, Uram, csendet a mi szívünkbe, hogy hátunk mögött hagyjuk a világ, a város zaját, a család zaját. Adj nekünk, Úr Jézus, csendet, hogy megértsük azt, amit Te tudtunkra akarsz adni, mennyei ajándékotként, amely alkalmas arra, hogy megjobbítsuk az útjainkat. Munkálkodj, kérünk ezen a napon bennünk, végezz el a Te munkádat, hogy dallamokat zengjen a mi szívünk, mint ahogy az előbbi hegedű szóban hallhattuk. Add Istenem, hogy harmónia legyen bennünk, akkor is, amikor kint zúg és morajlik a tenger, de Te gyermekednek a szívébe békesség kell, hogy honoljon, mert ők tudják, hogy Te a történelem uraként mindenről tudsz, és amiről tudsz, azt megengeded valamilyen céllal. Add Istenem, hogy mindig így nézzük az életünket, hogy mi célból engeded meg a szenvedést, a mélységet, a gyászt, a fájdalmat, mi célból engeded meg ezt a sötétséget, amely a világunkban van, és mi célból adtad nekünk az örök életet már, akinek odaadtad, lehet, hogy acélból, hogy elmenjünk-e szélese világra, és tanítványát tegyük azt a népet is, aki nem tér be a templomba, akinek nincs szó az ajkán, hogy imádsággal hozzád kiáltson, aki még nem lát az óránál túl, csak azt látja, ami a szem előtt van, és nem emeli a hegyekre a tekintetét. Add, Urunk, hogy mi, akik ma összegyűlünk itt a templom falai között, azok meglássunk téged, a te csodáidat, a te kegyelmedet, és add Istenem, hogy itt tudjuk hagyni ma a kereszt alatt azt, amit itt kell hagynunk, és új erővel, új hatalommal, új szeretettel, új szívvel térhessünk haza hajlékunkba, és a cselekvő hit élhessen tovább bennünk. Nagy nevedért kérünk erre, Jézus. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, nagy megtiszteltetés számomra, hogy politikusként állhatok előttetek, de még nagyobb öröm számomra az, hogy az Úr gyermekeként állhatok itt ő előtte és előttetek. És bizonyságot szeretnék tenni arról a Krisztusról, aki az én életembe is egy napon belépett, amikor már rájöttem arra, hogy elveszett ember vagyok. Testvérek, sokszor van az úgy, hogy Istennek teljesen le kell fegyverezni az ő emberét, azért, hogy rájöjjön arra, hogy elveszett ember, és amikor már nem működnek a régi receptek, amikor már nem működnek a régi panelek, amikor már nincs megoldás emberileg, akkor jöhet ő. És testvérek, olyan jó, hogy ilyen a kegyelem. Hogy rájövünk egy adott pillanatába az életünknek, hogy el vagyunk veszve, hogyha nélküle akarunk élni. És testvér, te hogy vagy itt? Lehet, hogy reformátusnak kereszteltek, lehet, hogy bemagoltad a kátét, megtetted a konfirmációs esküt, van egyházad, de nincs Krisztusod. Testvérek, az egyháztagság és az örök élet az nem ugyanaz. Nagyon sok embernek van reformátussága, van vallása, de nincs Krisztusa. Miként ülsz te itt? Miként hallgatod már lehet, hogy évtizedek óta az Isten igéjét, de mivel nem ismered el, hogy neked szól, ezért nem tudja elvégezni a munkáját benned. Testvérek, olyan jó, hogyha most nyitott szívvel, nyitott füllel ülünk itt és állunk itt Isten színe előtt, és meghalljuk, és elismerjük, és beismerjük, és tudomásul veszük, hogy az Isten drága igéje az nem a nem itt lévő családtagomnak szól, a gyerekemnek, főleg az anyósomnak, mert azt nagyon szeretjük, hogy az anyósunkat igazgatja az Isten igéje, hanem nekünk személyesen szól, testvérek. Engeditek-e? Engeditek-e, hogy Isten igéje hozzátok is szóljon? Testvérek, én nem engedtem nagyon sokáig. Vallásos emberként eljárogattam a templomba, volt egy vallásos tradíció bennem, és nagyon-nagyon büszke voltam, hogy egy misét se hagytam, én katolikusnak kereszteltem. És ez a vallásosság megkötözött. És éreztem, hogy nekem a bűneimből, mert hogy voltak valamelyes bűneim, bár én jó ember voltam, de hát azért senki nem tökéletes. Tudtam azt, hogy azért kell Isten felé nekem törleszteni valamit, és elkezdtem, testvér, a templomot fixolni. Lett új díszvilágítás, lett új szőnyeg, lett új csillár, lett új orgona, lett minden új, de testvérek, én nem újultam meg. Azt gondolják sokan, hogy azzal, hogy itt vannak jelen a templomba, mixolják, csiszolják, sütnek, az asszonyok főznek, attól még örök életük van. Nem, testvérek. A mi cselekedeteink, azok lehetnek üdvjelzőek, ha már van bennünk hit. De nem lehetnek üdvszerzőek, ha nincs bennünk jelen az élő Krisztus. Kérdezem én tőled, testvér, hogy ülsz itt? Magányos harcosként járod az utadat, megpróbálod fölvenni a kihívásokkal a versenyt, vagy úgy ülsz, hogy van neked egy mestered, egy tanítód, aki tanít téged, akit a csendben meghallhatsz, aki vezethet téged, aki pásztorolhat, és időnként, mint a jó pásztor, a kampós botjával utána nyúlhat, és kiemelhet a veremből, meg a bunkos botjával oldalba billenthet, hogyha engedetlen lennél. Így éled az életedet? Vagy mint magányos harcos egy őserdőbe, fölveszed a versenyt a világ kihívásaival, és előbb-utóbb rájössz arra, hogy elveszett ember vagy. Testvér, fontos azt megértenünk, hogy Isten az ő drága igéjét, mind az Ószövetséget, mind az Újszövetséget, ami tanítatásunkra adta, és azt akarja, hogy az ő népe ne elméleti teológus legyen, és ne elméleti ember, hanem gyakorlati, testvérek, a hit cselekedetek nélkül halott. Hogyha mi úgy olvassuk az Isten igéjét, a Bibliát, hogy ez egy jó sztori, amit tiszteletes úr is elmondott, milyen szép ez a történet, hogy a tékozó fiú rájött arra, hogy elveszett, visszament, és hogy milyen szép életút, hogy a minden jó, ha vége jó, happy end-el zajlik, de testvér, rájössz arra, hogy ez a történet a te történeted. Rájössz arra, a Bibliát olvasva, a tükörbe belenézve, hogy ez a történet a te történeted, és azért írattatott meg, hogy jöjj rá, hogy a moslékos vájú körül jársz mindaddig, amíg jóvallásosként eljársz a templomban, de nem a Krisztus az életed ura. Testvérek, ez moslékos vájú. Ez a kárhozatra elég. És majd eltemetnek jó református szertartásként, ráthúzzák a földet, és semmit nem viszel magaddal. A tűzben próbált aranyat a lelked sem, mert hallhattad volna évtizedeken keresztül, de nem ért el a szívedig. Óriási felelősség, testvérek, az életünk. Ajándékba kaptuk kegyelemből, de nem azért, hogy eltékozoljuk, hanem azért, hogy jöjjünk rá, hogy Krisztus nélkül el vagyunk veszve. És testvér, én nem jöttem rá sokáig. Úgy gondoltam, hogy tudom én ezt. Hiába voltam a templomban, nem mondja meg nekem az Isten. A te életedben nincs-e így? Szól az Isten, figyelmeztet az igéje által, kipöccinted a szívedből, szól a testvér által, szól az ige hirdetés által, szól az idők jelei által, és nem mondja meg nekem az Isten. A szomszédunkban jó pár évvel ezelőtt megtért egy asszony, és az asszony elkezdett lángolni a Krisztusért, meglátta a férfi, a férje, földvihítette őt az Isten igazsága, és egyik nap összeszedte az asszonynak a kis traktátusait, igei kis kiadványait, és berakta a kamrába, és szólt az asszonynak, hogy ha keresed az igei traktátusaidat, ott van a kamrába, hogy térjenek meg az egerek. És tudjátok, hogy mi a megdöbbentő? Azt mondja ez az asszony, hogy szerinte a férje, amíg ő nem volt otthon, beleolvasott ezekbe a traktátusokba, és igei találatot kapott, és erre fölbőszült. És tudjátok, hogy hogy van ez? Jön az Isten igéje, szól az ember felé az Isten szava, az egyik összetörik, megtörik, rájön az elveszett voltára, a másik megkeményedik. De tudjátok, milyen csodálatos a magyar nyelv. Aki megtöretik, az megtérhetik. Aki meghallja az Isten hívó szavát, az lehet a hívő. Csak egy vessző. A hosszú ó mellé még egy vessző, abból lesz a hívő. Megtörettél-e már, testvér? Megtörettél már a bűneid terhe alatt, az elvesztegetett, eltékozott életed alatt, már nem törettél meg, testvér, Nem tértél meg. És ahogy tiszteltes úr is mondta, az életünk kérdéseire, hogy van-e nekem örök életem, és ha ma eljönne az utolsó nap, hova kerülnék, ha nem tudnál biztos, határozott igennel felelni, ha nem tudnál biztos, határozott igennel felelni, igen, nekem van örök életem, van üdvbizonyosságom, akkor nincs. Tudsz-e határozott igennel felelni? Igen, Isten kegyelméből van nekem örök életem. És mondom tovább, testvér. Olyan jó, hogy megtérjünk, hogy odaadjuk az életünket, odaadhatjuk az életünket. Mert csak akkor térhetünk meg, testvérek, ha az Isten hív. Minden Isten hívásából kezdődik, és minden a mennybe dől el. Nem tudom megnyerni magamnak a mennyet, ha akarnám, akkor se. Ha az Isten hív, akkor. És rendelt ideje van, testvér. Hív az Isten a nyomorúságba, hív az Isten a békeidőbe. Kérdés az, adod-e magad neki? És ha meghallod, akkor lehetsz hív. Van a Bibliában egy történet, és nemzet és evangélium a szolgálatom címe, akkor kezdjünk ebbe a témába is vele. Van a Bibliában egy csodálatos történet, egy nagyon tanulságos, időt álló történet. Majd fogok ígét is olvasni, ez még csak a bevezető. Heródes abban az időben kegyetlenkedni kezdett a tanítványokkal. És Jakabot, János testvérét már ugye megölte. Testvérek, ez a világ, amely nincs kegyelem alatt, az mindig kegyetlenkedik. Heródes idejében és ma is. És ott volt már Péterre is rávetette a tekintetét, de mivel jó vallásos volt, megtartotta a Páska ünnepet, és majd a következő nap eldöntötte, hogy akkor véget vet ennek a Péternek. De tudjátok-e miért? Az a Péter jó reformátusként ült volna a templomba minden vasárnap, és hallgatta volna az Isten igét, és azt mondja, köszönöm Uram, hogy megragadtál engem, és hát te gyermeked letek, de ha nem vállalta volna a tanítványság, akkor semmi baja nem lett volna Heródesnek ezzel a Péterre. És testvérek, addig a sátánnak semmi baja nincs veled, amíg jó vallásos vagy. Még azt mondom, hogy még akkor sincs túl sok baja, de már egy kicsivel több baja van, hogyha Isten gyermeke vagy, odaadtad a szívedet. De addig, amíg nem vállalod a tanítványságot, addig testvérek, igazából a sátán csapatai figyelnek, időnként tudnak kellemetlenkedni, tudnak nehézséget okozni, de ez igazán nagy baj veled akkor lesz, ha komolyan veszed a küldetésedet, és kimész a templom falain kívülre. Ez egy nagyon védett hely. Nagyon puha a párna, jó a fűtés, jó az akusztika, gyönyörű a légkör, a millió, de ugye tudjátok, hogy Isten nem ide pottyantott bele bennünket ebbe a Bulgária telepi református közösségbe, hanem a Babilonba, a világba. És azért, hogy kimenni oda, lámpásként lenni, sóvá válni, és a háziasszonyok tudják, hogy mit jelent sóvá válni, amikor beleöntik a levesbe a sót, elvegyül, megváltozik a halmaz állapota, és az Isten pontosan ezt akarja a népével. Az életét adja értük. Hogy Jézus is, a Mester is. Te azt mondjuk, hogy Krisztus követői vagyunk, de nem vállaljuk ezt a küldetést, hogy akár az életembe is kerül, de mentsem az embert. Testvérek, felelőtlenség. Ez nem tanítványság, ez vallásos közömbösség. És testvérek, a közömbös állapot eléggé önző állapot. Volt egy református lelkipásztor, egy drága lelkipásztor, Siklós Józsi bácsinak hívták, azt mondta ez a Siklós Józsi bácsi, a lélekmentés szenvedélye nélkül pajtás, mit kódorogsz a furcsa fáján? Testvérek, ha nincs bennünk a lélekmentés szenvedélye, azért, mert az Isten engem megmentett. Testvérek, nem lehetek tanítvány. És tudnotok kell, hogy a tanítvány az lehet, aki nem csak követője a Mesternek, hanem azonosul is vele. És az életén, az arcán, a szaván, a vonásain, a megnyilatkozásain, a tekintetén ki kell ábrázolódni a Mesternek, a Krisztusnak. Ilyen a te életetek. Ilyen felelősség teljes a te életetek. Mert imádkozunk azért, hogy Uram, áld meg az országunkat, áld meg a népünket, áld meg a családunkat, áld meg a gyermekeinket, add, hogy minden rendben legyen az életünkben, de testvérek, Rendet csak azt tud teremteni ebben a világban, ebben a kázban, aki már maga is a rend alá helyezte magát. Ebben a világban csak szeretetet azt tud adni, aki maga is kapott már. Azt tud kegyelmet gyakorolni, aki már a kegyelem alatt van, és azt tud irgalmas lenne másikhoz, aki maga is átélte, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Isten. De testvérek, visszaélés mindezekkel az, ha én kaptam és nem adom tovább. Ha jó reformátusként beülök a templomba, meghallgatom az élőítő lelkipásztor szolgálatát, testvérek, nagy kegyelem és nagy ajándék, és becsüljétek meg, mert rengeteg református gyülekezetbe, a többségében, a nagy többségében nem élőhitű a lelkipásztor, és nem tudja továbbadni azt, amit kapott, mert nincs mit. Testvérek, ha üres a zsebem, nem tudok nektek pénzt adni. És akinek üres a szíve, testvérek, az nem tud adni. A prédikáció, testvérek, ha fejbe születik, a fejig ér el, ha szívbe születik, akkor az a szívbe ér el. És akinek nincs a szívébe, az nem tud adni, testvérek. Nektek van-e a szívetekbe? Van-e a szívetekbe tűz? Látjátok-e a láthatatlan, testvér? Komolyan veszitek az igét, amit mondjuk Pál apostol mond. Hit, remény, szeretet. E három. És ezek közül legnagyobb a szeretet. És tudjátok, mit mond ez alatt Pál apostol? Azt mondja, hogy a hit főfele néz. Látom a láthatatlant. Tudom, hogy az Isten lát engem, gondot visel, nem tudok előtte elrejtőzni, ezért jobb, ha megadom magam neki. És látom a láthatatlan Istent. És félem őt, imádom őt, ő az első az életemben. És azt mondja, amikor arról beszél, hogy a remény előre tekint. Míg a hit főfele tekint, a remény előre tekint. Megyek előre, Uram, tudom, hogy te mész előttem, ha én engedelmes vagyok, és megcselekszem annak ellenére, hogy emberileg nincs rá lehetőség, én akkor is megyek, mert reményteljes jövőt adsz nekem. És megyek előre. És aki hátra tekint, jobbra tekint, balra tekint, testvérek, nem alkalmas az Isten országára. És azt akarja az Isten, mind a két kezünk az eke szarván legyen, testvérek. És nem ígér az Isten idillikus állapotot. Idillikus állapot itt a templomban van, testvérek. De a mi helyünk a harcmezőn van. Kint a szántásban, ahol kemény az ugar, és azt akarja az Isten, hogy te legyél az, aki fölszállt. Hit főfele néz, a remény előre tekint, és tudjátok, a szeretet hova tekint? Maga köré. Olyan jó, testvérek, hogy olyan sokan vagytok itt, megtértek ebbe a templomba, de mi van a családtagjaitokkal? Te mész a mennybe, ők meg mennek a pokolba? Felelőtlenség. Keresztény önzőség, testvér. Mi a mi feladatunk? Az a feladatunk, hogy felelősek legyünk. Hogy az a vér kötelezzen bennünket arra, hogy a lélekmentés szolgálatába beálljuk, és az első számú missziós terepként mentsük a családunkat. Aztán ott vannak a rokonaink, a barátaink, a szomszédaink. Hallottak-e már itt a kolozsvári szomszédok, testvérek? Az evangéliumról. Tőled. Nem mástól, tőled. Hogy azt várjuk, hogy majd a kövek prédikálnak. Már prédikálnak. Nézzétek meg. Magyarországon azt kell mondani, amit nem tudom, az egyház néma. Némasági fogadalmat tett, itt van ez a migrációs válság, nem fogok róla sokat beszélni, csak annyit mondok. Néma az egyház, mit csinál Isten? Majd a kövek prédikálnak. És lehet, hogy a migránsok azok. Fölrázott bennünket, magyarokat. Még a keresztényeket is. Előhozta a szívünkből, ami van. Tudjátok, mi van a szívben sokszor? Gyűlölet. Irgalmatlanság. És azt látom, a magyar keresztény társadalom, testvérek, az Isten irgalmasság vizsgáján elbukott. Igen. Ő elvárja, hogy az Isten könyörüljön rajta, de az, hogy egy vizet adni, egy pohár vizet, egy szelet kenyeret adni a másiknak, az nem. És tudjátok, eljön az az idő, amikor Isten eszköztelenné tesz benneteket is. Hívőket is. Azért, hogy még inkább magához láncoljon benneteket. Én akkor tudtam megtérni, amikor elveszítettem az országgyűlési képviselői mandátumomat, amikor elveszítettem a közmegbecsülésemet, amikor elveszítettem a politikusi harcos társaimat, amikor elveszítettem a barátaimat, mert pontosan a tékozló fiú példázata az az én életem története, hogy Isten adott nekem ajándékot, az Atya adott nekem ajándékot, Én a fenekére vertem, majd én megvalósítom magamat, és amikor a mosdékos vájónál kerültem, amikor már minden elfogyott, akkor rájöttem olyan dolgokra is, amire korábban nem. Akkor elgondolkodtam olyan dolgok felől is, amikről korábban nem. Elveszett ember vagyok. És amikor már a feleségem is elhagyott 3 hónapra, testvérek, abba a csendbe Isten elkezdett hozzám szólni. De csendet akart. Azért írtam egyik könyvem címének, amikor a csend beszélni kezd. Testvér, ha tehát tele van a szíved minden más zajjal, szappanoperáknak az idétlen szövegével, mert hogy azzal töltekezel, vagy a politikai hírcsatornák szennyével, mocskával, hazugságával, testvér, akkor azzal töltöd meg a szívet. És kérdezem én, hogy mennyit töltesz a Biblia olvasással? A szent dolgokkal, mondjuk egy igéhirdetéssel, egy jó könyv elolvasásával, ami építheti a lelki életedet. Nem ilyen kétfele sántikáló emberek vagytok. Odaadjátok az Istennek a vasárnapból az 1 órát, és a 7 többi napján és órájában pedig él a világ bennetek. És tudjátok, aki egy kicsit az Istené, egy kicsit a világé, egészen a sátáné. Egészen a sátáné. Értitek már? Ajándékba kapott életet eltékozolni? Ne tegyétek. És tudjátok, nemzetis evangélium. Tudjátok, hogy miért ilyen mocskos ez a világ? Azért ilyen mocskos ez a világ, testvérek, mert Isten népe nem tart tükröt elé. Isten népe nem világít lámpásként a sötétbe. Azért. Nem a bitang politikusai, köszönöm most már, akkor így nem kell kiköpni a tüdőmet. Nem a világ politikusai tehetnek arról, hogy ide jutott a világ. Nem, testvérek. Isten népe. Nekünk kellett volna fújni a kürtöket, de nem tettük. És a kürt nem szól magától. A kürtöt fújni kell a kürtösnek, az őrállónak. Az őrállónak figyelmeztetni kell, hogy jön a veszély. Nem. Isten népe bebújt a templom falai közé. Védelemben van. Testvérek, hamis biztonság. Akinek nem Krisztus a Krisztus, az hamis biztonságba él. Nem tudja megmenteni egy egyház sem. De meg tudja menteni a Krisztus. Van-e nektek védelmező Krisztusotok? Nem arra kíváncsi az Isten, hogy tudod-e a kátét, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, Egyörök, igaz Isten? Nem erre kíváncsi. Volt-e már találkozás, hogy Jézus Krisztus arra kíváncsi? És amikor hívott téged, akkor oda tudtad-e adni az életedet? Arra kíváncsi. Mert semmi más nem marad meg. Volt egy TSZ elnök, olvastam egy könyvbe, azt mondta, hogy ha meghalok, gyerekeim, rakjátok ki a jobb kezemet a koporsóba. De miért, minek, papa? Hát azért, hogy lássa meg a világ, hogy semmit nem hiszek magammal. És testvér, lesz-e nagyon sikeres polgármester, egyháztag, mérnök, földműves, vállalkozó, egyetemi hallgató, tudós, semmit nem hiszünk magunkat, testvérek. Csak azt, amit kapunk fölülről. Csak azt, ami örök. De a gonoszságunkat magunkkal vihetjük a pokolba. És ez nagyon kemény hely. Óva intenék mindenkit ettől. És testvérek, az őrálló feladat az, hogy kiáltson, hogy mentse az embert. Egyszer hallottam egy történetet, hogy egy fiú ott sétált a tengerparton apálykor, amikor már visszahúzódott a víz, és rengeteg kagyló ott maradt a parton, és ez a fiú elkezdte visszadobálni a hajlókat. Megszólal egy másik ember, aki jön vele. Fiú, te megbolondultál? Minek csinálod ezt? Hát nem látod, mennyi van belőlük? Nem kár értük. Azt mondta ez a fiú, de annak az egynek, amelyik meghalkál. Testvérek, ennek a fiúnak minden kagyló értékes volt. Neked minden ember, aki körbevesz téged, az országunk, a népünk, elveszendő tagjai értékeseket, hogy azt mondod, a cigányhoz nem megyek, a migránshoz nem megyek, a románhoz nem megyek. Testvérek, Jézus nem így csinálta. És egy hívő ember mindent Jézus személyén át kell, hogy nézzen. A társadalmat, a politikát, a nyomorultat, az elveszettet, a gőgöset, a jó menő vállalkozót, a pénzzel teli embert, mindenkit. És tudjátok, hányszor és hányszor látok gazdag embereket aranykalitkába. Elkezdek velük beszélni. Tegnap előtt is beszéltem egy nagyon gazdag emberrel. Pólyva és pozdorja az egész. Nincs boldogság. Nincs öröm az életében. Hegyekre állnak a bankók, de nincs szeretet. Ilyen ez a világ. És a politikusok azt gondolják, testvérek, ha majd jobban megy a román gazdaság, akkor majd jobban fognak élni az emberek. Akkor majd több lesz a fizetés, akkor majd több lesz a nyugdíj, és akkor boldogabb leszel. Testvérek, férfiak, mondjátok meg őszintén. Melyik őtök felesége nem tudná elkölteni a több pénzt? Az enyém el tudná. De mondok valamit, asszonyok, hogy nektek is kedvezzek. Én is el tudnám költeni. Boldogabb lennék? Boldogabb lennék? Nem lennék, testvérek. Azt akarja az Isten, hogy értsétek meg. Őt kell választani. És aki már őt választotta, az ő tenyerébe besimulni, és kimenne a világba, és tanítványa tenne népeket, és ebben tudjátok, hogy ki a jó mesterünk. Ki a jó politikai programot adunk? Maga az Úr Jézusban. Hallgassátok meg, hogy mit mond erről a politikai programról, erről a társadalmi programról nekünk az Úr. Isten igényt olvasom a Lukács evangélium a 4. fejezetének 14. versétől. Nyitott füllel és nyitott szívvel hallgassátok. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement a szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Testvérek, itt a politikai program. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakok szemük és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a meghínzottat, és hirdessem a Krisztus, az Úr kedves vesztendejét. Testvérek, ez a mi programunk. Jézus a lélek erejével visszatért. Testvérek, olyan jó, amikor itt elcsendesedünk ebbe a templomba, egy egész napot Istennel tölthetünk, hallgathatjuk a tanítást, de nem azt akarja, hogy akkor most már fészkeld ide be magadat, hanem térj vissza. Menj vissza onnan, ahol jöttél, és az isteni lélekkel telve hirdeld az Isten igazságát. És testvérek, az van leírva, hogy Jézus tiszteletben tartotta az egyházközségnek a rendje módját, mert szombaton mindig elment a zsinagógába, de hétköznap is dolgozott. Az elmúlt napokban Tótiba voltam, széken voltam, és a mozgásban lévő Krisztusról beszéltem. Mozgásban lévő Krisztus, aki elment a Genezáreti tó partjára, és elhívott két halászt, mondta nekik, hogy gyert, kövessetek engem, és azok ott hagyják a hálót, és azonnal követték. Aztán ment a vesztőhelyre, bekanyarodott Jerikóba, az egyért, azért a bűnös Zákeusért, leírta a fáról, gyere, mert ma nálad kell, hogy megszállja, és az lement és engedelmeskedett. Testvérek, aki engedelmeskedik, annak mindig lesz áldott következménye. Az engedetlenségeinek mindig áldatlan következménye lesznek. Annyiszor hívott fiatalkoromban az Úr. Annyiszor szólt hozzám, visszatekintve az életemre, annyiszor láttam az ő kezét lenyúlni a mennyből, de én tudom. És eljött az az idő, amikor mindentől megfosztott. Amikor le kellett borulnom, lemesztelenedve testvérek a nappali padlójára arccal, és csak annyit mondani, most mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Akkor már nem én osztottam az Istennek az észt. Hanem akkor már az Istenre kényszerültem hallgatni, mert elveszett ember vagyok. És testvérek, nincsenek eszközei a világi társadalomnak arra, hogy megjobbítsák az országunkat. Ne higgyetek nekik. Higgyetek az evangéliumban. És tudjátok, hogy kin múlik Románia és Magyarország, a magyar nemzet sorsa? Rajtatok. Meg rajta. Hogy élünk? Mit mutatunk? Mit látnak rajtunk? Látják a szeretetet? Tudjátok, hogy ebben a társadalomban nem pénzhiány van, nem gazdasági válság van, mosolytalanság van. Nincs öröm, nincs mosoly, nincs szeretet a rendszerben. És testvérek, amelyik rendszerben nincs szeretet, abban kegyetlenség van. És lehet, hogy az egyik nem annyira kegyetlen, mint a másik, de testvérek, aki nincs kegyelem alatt, az kegyetlen. És Jézus meghirdette az ő programját, ami nem más volt, mint az ószövetségi profécia, amit felolvasunk, hogy azért küldte őt el az Isten, hogy hirdesse az evangéliumot a szegényeknek. Csak a szegényeknek, testvérek. Ez alatt én azt értem, hogy a rászorulóknak, a gazdagoknak, a politikusoknak, sokan olyanok, keresztények is, jaj, polgármester úr, semmi közünk a politikához, az egy nagyon gonosz dolog, mi szentek vagyunk. Testvérek, én az egyetértek, hogy szentek vagyunk, az Úr kiválasztott népe vagyunk, királyi papság, szent nemzet, de Jézus nem féltette a szentségét ennem is a Máriában. Ugye? Ha mester a főnököm, a vezető nem félti, akkor te se félst. És az apolitikus állapot testvérek egy hívőtől, a közömbös állapot testvér erkőstelen állapot. Mert akkor az azt jelenti, ha te tudod az igazságot, és nem cselekszed, bűne az annak, az az asszisztens az elkösztelenséget. Értitek már? Értitek már, hogy mi a mi feladatunk? Hogy az Isten igazságát ebbe az elveszett világba képviseljük, hirdetjük, elmondjuk a szabadulást, és közben beismerjük, hogy Uram, én is koldus vagyok. Én is rászoruló vagyok. Minden nap. A hívélet az nem azt jelenti, testvérek, hogy megtértem x évvel ezelőtt, és minden rendben, függőlegesen helyzetbe hoztam az életemet a Krisztussal, nem testvérek? A keresztény élet folyamatos tanulás, odafigyelés, engedelmesség, hitpróba, mert igen, testvérek, Isten sokszor megpróbálja a hitünket, hogy akkor most elmélet a hit, vagy gyakorlat. Hiszem-e én azt, hogy az Isten nekem jót akar? Hiszem-e én azt, hogy gondját viseli rám? Hiszem azt, hogy megtart engem a zajló viharos tenger közepette is. Testvérek, nem ígér Isten sehol, hogy nekünk a frizuránk borzolatlan marad. És az, hogy időnként nem tépáznak meg bennünket a viharok. Nincs ilyen ígéret a Bibliában. De arra van ígéret, hogy bennünk marad. A zajló viharos tengeren is. De testvérek, az Isten népe is lehet engedetlen. Ott van Jónás. Nem? Elküldte az Isten, menj Ninivébe, mondd el a tutit nekik, jaj, hát az nagyon kellemetlen. Hát ott a teve feneke, vagy a teve háta fölveri az én fenekemet. Hát nem, saját pénzén megváltotta a luxus hajójegyet, és ment az Isten ellentétes irányba. És mi következett, testvérek? Vihar. Ha Isten népe is engedetlen, testvérek, Isten népe életébe is jön a vihar. És időnként nagy szükségünk van rá, hogy egy kicsit a struktúráinkat megrázza. A talajt egy kicsit megrázza alattunk, hogy rájöjjünk arra, hogy kegyelem nélkül el vagyunk veszve. És nehogy abban hibába is, kedves testvérem, hogy te mondd meg a tudit. Egyszer Gyökösi Bandi bácsitól hallottam egy történetet, egy férfi lelki gondozásra ment hozzá, és panaszkodik, hogy neveletlen a fia. Hát itt látott az apja életét. Testvérek, a gyerekeink nem véletlenül neveletlenek, mondom ezt azért az enyémben is. Mit látnak az életünkre? Ha azt látják, hogy az apja megnevelhető Isten által, akkor a gyerek is nevelhető lesz. Ha azt látják, hogy neveletlen az apa, osztja az érde közben a másokat cselekedetek, testvérek, akkor ne vágunk a bolyó bűnöcsön. Gyökési bácsának panaszkodik ez a férfi, neveletlen a gyereknek. Elképesztő, hogy viselkedik, és egyszer az a papa hazajön. Odáll elé a gyerek, és azt mondja, apa, te egy szuperszónikus apa vagy. Azt mondja a gyerek, az apa, hogy na végre, a fiam elismer, hogy mégiscsak jót akarok neki. De fiam, magyarázd már meg, hogy mi ez a szuperszónikus. Apa, te szuper vagy, a többinek meg szónikus. Ugye testvérek, hogy nem szent kloffulóval akarjátok a ti családotokat megnevelni. Ugye nem? Testvérek, nem lehet. Alázattal lehet. szeretettel, mentő szerítségem, az igazságot kétféleképpen lehet elmondani. Úgy, hogy belemerítem a másikba a disznólőkést. Ugye megmondtam, hogy nem mondja az a? Hogy úgy, hogy rávezetem arra, hogy fiam, én is rászorulok a kegyelembe. És szeretetből mondom el neked. És szeretetből mondom el a Kolozsvár népének, és szeretettel mondom el az egyháztagságnak, a népünknek, a nemzetünknek, hogyha nem változtatsz a hozzáálláson, ez lesz a kárhozat a számodra. Látszik el ti életeteken, testvérek, az alázat. Az, hogy vezethetőek vagytok. Nem tudjátok vezetni a családot. Nem tudjátok vezetni az egyházat. Nem tudjátok a népet vezetni és pásztorolni az, aki nem vezethető és nem vezetett. És ezt akarja Jézus kimunkálni benne. Add nekem a szíved. A szívedet kér. Onnan indul el minden. Belülről kifele halad. Először a szívbe kezdődik, megragadja Isten a szívet, és utána majd megváltozik az értelme. Megújul minden. Átváltozik. Egyszer középiskolásoknak tartottam szolgálatot, és azt mondtam, fiú, szoftvercsere. Isten kidobja a régi szoftvert, és betölt egy újat. És elkezd élni. Elindítja, rányomja a start gombot, és elindul. És tudjátok, hogy milyen megdöbbentő? Hogy időnként ennek az új szoftvernek is kell frissítés. És időnként ennek az új szoftvernek, ennek az új életnek is kell egy kis frissítés. És vírusírtás. Mert óhatatlan, hogy el ne piszkolódjunk az úton, ha komolyan vesszük a küldetésünket. És Jézus komolyan vett. Nem kopott le a sarja. Nem légkondicionált autóval járt, mint én, hanem gyalog. És vállalta. És miért vállalta, testvérek? Azért, hogy példát mutasson a tanítványainak. Nem elég, testvérek. Én, Uram, befogadtalak a szívembe, pont. Nem pont, testvérek. Kettős pont. Kettős pont, onnan indul a megszentelődés, amikor én tenném a kényelmesebbet, és azt mondom, Uram, a te nevedé nem. A te nevedé kész vagyok menni. Hogy Uram, amikor én beszólnék neki, de Uram, a te nevedé nem. És tudjátok, hova Jézus nem menne, oda te se menj. Amit Jézus nem csinálna, azt te se csináld. Az utóbbi időben Magyarországot megtépázta az a migrációs hullám. Én annak a falunak vagyok 13 éve polgármestere, ahonnan elindult a kerítés. Tudtam, hogy amikor hallottam, hogy kerítést építenek nekem, el kellett valamit mondanom a vezetőinknek. És elmondtam nekik, hogy a világtörténelem számos alkalommal bebizonyította, hogy az, aki kerítést épít, az még mindig átok alá került. Kerítés, ami emberek ellen szól, mindig átok alá helyezte a népet. Gondoljatok a Gulágra, Auschwitzra, a berlini falra, a keleti blokkra. Kübekháza meg Óbiba között az az első falu. Ott is húztak a románok egy kerítést. Mindenki átjött rajta. Testvérem, megmutatta az Isten, eszköztelenítette Európát. Ha beengedjük őket, az a baj. Ha nem engedjük őket, az a baj. Hiába van kerítés, 30 milliárd, testvérek, mindenön át lehet gázolni. És testvérek, aki nem helyezi az életét a Krisztus vére alá, annak van egy másik ura, a sátán. És aki nem helyezi Krisztus vére alá az életét, az lemond az isteni védelemről is, testvérek. És nincs gazdátlan ember. Nincs gazdátlan ember. Kérdés az, hogy hány ördögül ebbe a terembe most? Valakinek valamilyen gazdája van. És akinek személyesen Krisztus a nem gazdája, annak a világúra a gazdája, testvérek. Isten mentsen meg attól benneteket, hogy úgy menjetek innen haza, hogy a sátán a gazdátok továbbra is. Azt akar Isten, testvérek, hirdessük a foglyoknak a szabadulást. Mikor országgyűlési képviselő voltam, egy nagyon-nagyon gazdag barátom volt nekem, aztán valahogy eltűnt az életemből, hiába kerestem, nem találtam meg. Ezen a hétfőn megjelent. Úgy emlékszem, vagy 11 milliárd volt a magánvagyona, vagy 13 milliárd. És fölhívott, és beszélgetek ezzel a volt barátommal, azt mondja, úgy örül, hogy hall engem. És mondom, hát mi van veled? Mondja, mindent elveszítettem. Mindent elveszítettem. Volt egy rózsadombi villáját, ami elképesztő volt. Hát én megdöbbentem, én olyat még életemben nem láttam. Az egész város a lábadat hevert. Mikor este, lement az este, akkor fölkapcsolódtak a lámpák a házakban, meg az utakon, mint amikor egy terepasztalt látok magam előtt. Gyönyörű volt. Elvesztette ezt is. És most egy budapesti bérlakásban lakik, ott hagyta a felesége, egyedül, elmondja, hogy 200 ezer forint a nyugdíj, az egy jó nyugdíj. De ebből 102 ezer forintot levonnak, nem hogy elveszített a milliárdjait, még a nyugdíjából is 102 ezer forintot levonnak, és 98 ezer forintból él ez az ember, akinek 60 millió forintos autóval flangált akkor, amikor én ismertem. Azt nem is kérdeztem, hogy most milyen autóval. Mert szerintem azt is elveszítette. Testvérek, nekünk el kell mindent veszítenünk ahhoz, hogy elkezdjük keresni az Istent. Hogy csak akkor jövünk rá, hogy elveszettek vagyunk, amikor már kicsúszott a talaj a lábunk alól, mikor Isten az ő hívásával bennünket békeidőbe is hívogatott? Még kell eddig várni? Azért, mert nyakasok vagyunk. Azt gondoljuk, hogy meg tudjuk tartani az életünket. Testvérek, hallottam nemrégiben egy történetet, egy bácsika elhatározta, hogy ingyen akar a városba parkolni. Tök egészséges bácsika, de rokkantságra adnak csak ingyen parkolót. Fejébe vette, és megcsinálta is. Elkezdett járni az orvoshoz, hogy ez is fáj, az is fáj, de hazugság volt az egész. És testvérek, addig hazudott magának, hogy amikor ott voltam ebben a városban, elmondták a református presbiterek, hogy élet-halál között feszít az intenzíven. Testvérek, nehogy a halálba hozzuk magad. A mozgás korlátozott igazolvány is. Kell a világ, kell az ingyen parkolás, de nem kell az ingyen menny kegyelemből. Jó reformátusként, testvérek. Lehet, hogy már ott van a kárhozatban, de lehet az is, hogy rájött arra, hogy el van veszve, és a kórház ágyon kimondta, bocsánat, uram. Hogy én nekem fontosabb volt a parkoló kártya, mint a boldog életem egészséges, két lábbal járva kell a világba. Hallva az Isten is. Testvérek, amivel táplálkozunk, azzal van. Ami a szemünket legeltetjük, az lesz részünkre a kárhozat. És testvérek, az ördög az nem ilyen kedves kis patás, szőrös állatka. A sátán egy fejedelem. Csak tudod, nem érje ki a mellkasára, hogy én vagyok a sátán, és a kezemben van a disznórőkés, és rád van vágyódásom. Egy falu múzeumot építettünk, és éjszaka a fiú kollégáim alatt szereltük fel a képeket, és szóba került a sátán, ezt sok helyen elmondom, mert nagyon tanulságos a történet. És szóba került a sátán, hogy milyen. Elkezdték mondani a fiú, büdös, másik olyan, mint a görény, ragyás a bőre, a harmadik megszólal, ez volt a legkedvesebb, piros szarva, már hosszú farka, te mondom, az a Krampusz. Az a Krampusz. Milyen a sátán? Tudjátok, milyen a sátán? Azt mondtam a fiúknak. Ha neked szőke nő kell, akkor az lesz. Igen. Ha neked vörös, akkor az lesz. Ha neked kigyúrt fasi, bordás fasizom, akkor az lesz. Ha neked pénz kell, akkor az lesz. Ha kényelem kell, az lesz. Ha vallásosság, akkor az lesz. Pontosan az lesz, ami neked kell azért, hogy ne az Istent kerest. Ne az Istent kerest. Töltekezz be azzal, amit ő ad, ő kínált. És utána elvágja a torkodat. Tudjátok, ha kiírná a mellkasára, hogy én vagyok a sátán, és nem Krampusz, akkor mindenki menekülne. Akkor ebbe a templomba testvérek non-stop Isten tiszteletet kéne tartani. Mert az emberek rájönnek, hogy el van veszve. De testvérek, hogy jöjjön rá a világ, hogy el van veszve, ha te nem mondod el nekik? Ha te nem éled elé? Mert megelégsz az, hogy te meg vagy mentve. Nem akarok így élni, gyere. Testvérek, nem akarok így élni. Nem akarok így élni. És kész vagyok áldozatot hozni, testvérek. Keresztény élet, nincs teher hordozás nélkül. De tudjátok, azt a terhet ketten visszük. És a nagyobbik részét Jézus. Nekünk vállalni kell Krisztus ügyéhez a terheket, a lemondást. Én nagyon jól érezni ma a gyerekeimmel magamat. Szerda után úton vagyok. Megbeszéltem a feleségemmel. Most ez egy ilyen hét lesz. Azt mondta, menj. Szolgatársak vagyunk. Ő a háttér szolgálatot végzi. A gyerekeimet. Most erre a hétre teljesen átvette. Nincs lemondás nélküli keresztény életesére. Hogy élvezem a keresztény életet, a kényelmet, és élvezem a lélekmentés szolgálatot, ilyen nincs. Vagy beállunk a szántásba, testvérek, vagy nem. Egyszer meghívtak a református teológiára, és erről az igéről beszéltem, testvérek, a teológusok ott néztek, mint hogy egy zöld ember az űrből lejött volna közéjük, és arról beszél, hogy mi az eke szarva. Elképesztő. Azóta hallottam, hogy milyen állapotban van. Lehet, hogy itt ez a teológia, nem itt voltam. De az a teológia, azt mondják, katasztrófa. Hát testvérek, mi untjuk a jó vallásos embereket. És nehogy megsértsük a vallásos identitásokat. Egyszer elmentem egy gyülekezetbe, azt mondja a lelkipásztor, polgármester úr, mindenről beszél, csak egy dologról ne beszél. Mondom, és mi az? Azt mondja, az abortuszról. És mondom, miért ne beszéljek az abortuszról? Azért, mert a gyülekezet fele érintett benne. Akkor mondom, akkor mi asszisztáljunk a gyilkossághoz? Ezt várod el lelkipásztorként, testvérek? Borult a forgatókönyv. Egy valamit jegyezzetek meg. Isten népének nincs saját forgatókönyve, és nincs saját haditerve, az abortuszról beszéltem végig. Igen, nem azért, hogy dökködjem őket, hanem azért, hogy elmondjam nekik, hogy a vér alatt. Erre is van bocsánat, de eredjel is többi nevét. Egy parázna sem mehet be a mennyországba, egy gyilkos sem mehet be a mennyországba, és egy református sem mehet be a mennyországba, testvérek. Csak aki kapta a kegyelmet, és aki elfogadta, az mehet be a mennyországba. Hogy vagytok te ezzel a kérdéssel? Engeditek, hogy az Isten igéje, szeretete, fénye bevilágítson a szívetek legrejtettebb zugába, és mert minden Isten előtt történt. Minden Isten szín előtt történik, és azt akarja, jöjjön elő. Jöjjön elő. Én tudjátok, azért örülök ennek a migrációnak. Értsétek jól. Sajok a szívem, és irtózatosan fáj. Azokért az emberekért is. Mert mindegyik emberi élet mögött van egy történet. És nem lehet ámok rájuk húzni, hogy ez bűnöző, terrorista, ez ISIS katona, meg nem tudom én, járvány volt, tesőre. Éljük át. És majd meglátjuk. És akkor azt mondják, hogy papír nélkül jött. Testvérek, én hogy születtem ide világra? Te hogy születtél ide? Én nem születtem a anyakönyvi kivonatommal. Itt kaptam. Itt kaptam az anyakönyvi kivonatot. Itt kaptam a Lajstrom számot, a személyi számot, testvérek. És tudjátok, Kübekház egy sváb-magyar falu. 1944-ben elüldözték a kübeki svábokat a falu felét. Akit nem üldöztek el, az elment magától. Mi kiutáltuk innen, mert a politika beleszólt egy falu békés életébe, ilyen a politika testvérek, beleszólt a román-magyar nép életébe, és akkor ott háborúban, akkor üzengetünk, akkor hadat üzenünk, akkor egymást beinvatjuk a nagykövetségre, meg nem is tudom jönni. És Kübekháza életébe is beleszólt a politika, és az a szeretetteljes légkör, amiben épült a falu testvérek, egy gyöngyszem. Az minden egy pillanat alatt romokba állt. Falu svábjai elmentek, innen elüldöztük őket, és amikor odaértek, kint voltam pár éve Ulmba, és elmondják a kübeki svábok, akik még élnek, Robi, mikor ide jöttünk Batyúval, meg mindenféle dolgokkal, személyes tárgyaink, amit hozhatunk, akkor azt mondták a németek ránk, hogy na megjöttek a magyar cigányok. És nem voltak cigányok. Németek. Értitek? Értitek? Könnyű ítélni, ítéletet mondani. Ez ilyenek, ezek ilyenek, sötét a bőrük, félünk tőlük, hát természetes. Minden emberben van egy természetes félelem, de testvérek, Jézus legyőzte. Azt mondja, ne félj. És amikor a világot látod, a világ nyomorúságát látod, a politikát látod, akkor mindent Jézus személyén átnéz. Azt mondta Bárd Károly, az egyik kezemben a Biblia, a másik kezemben az újság, akkor még nem volt Facebook, meg internet, de tegyük hozzá azt is. Másik kezében ott a hírcsatorna, itt a Biblia. Olvasom és nézem, mit mond a hírcsatorna, mit mond az újság, és mit mond erről Isten. És én az Istennek adok igazat. És azt akarja Isten, hogy ne csak a szívedet add neki oda, add oda a politikai identitásodat is, add oda az érzelmeidet is, add oda az akaratodat is, add oda a szorgalmadat is, add oda a látásodat is, add oda a gondolataidat, és teljesen üres legyél, és csak kimaradjon neked az életedben, Krisztus. Ezt akarja. Teljes világtalanítást, testvérek. És másként fogod látni a világot. Másként fogod látni a gyülekezetet, másként látod az életedet, és rá fogsz arra jönni, hogy elveszett vagy. Ha nem így látod. És olyan csodálatos, testvérek, hogy szabadulást akar hirdetni a foglyoknak. És tudjátok, hogy hány és hány rab van? Nem csak a börtönünkben, a világban. Rengeteg a szex rabjai. Azt gondolják, hogy az élvezet az majd boldoggá teszi őket, testvérek. A félelem rabjai rengeteg. Nem vállalok több gyereket, mert nem tudjuk eltartani. Tavaly ősszel egy idősek napi rendezvény volt, és elmentem, és egy nénivel kerültem egymás mellé, hiszem, hogy nem véletlen. És azt mondja ez a néni, elmesélte az életét. Az 1950-es években éltek ők, és volt már három fiúk, és hát megfogant a negyedik is. És testvérek, milyen kegyelmes az Isten. Azt mondja férje, de azt, hogy nem tudjuk eltartani ennek, ennek a háromnak se, el kell vetetni ezt a negyediket. És az asszony örlődik, mert ő engedelmes volt azért a férjének, de nem volt békesség, és elmondta, hogy mi történt vele, megfogant itt van a méhe alatt a negyedik gyerek, és elment a szomszédasszonyhoz, aki egy baptista volt. És azt mondta ez a baptista asszony neki, nem prédikált az Isten szeretetét, ő azt mondta csak, te ne vetesd el azt a gyereköt, mert lehet, hogy ő fog majd téged eltemetni. És testvérek, elmúlt 50 év, 2-3 év alatt meghalt mind a három fia, és maradt a negyedik. Aki idén eltemette az anyját. Isten emberek által is tud figyelmeztetni. Ne öljétek meg a jövőtöket. És testvérek, Isten országába, aki nem ment, az őr. Nincs köztes állapot. A köztes állapot bűnös közömbösség az a gyilkosság. Értsétek meg. Mi a lélekmentés, az embermentés szolgálatára kaptuk az elhívást. Én polgármesterként is. Tudjátok, mibe került nekem? Hogy megértsem? Egy ember életébe. Hogy oké, lesz egy jó polgármester, de nem mentesz ember életeket, hiába a keresztény mi voltod. Jó, hogy te becsületes vagy, és nincs sutyi-mutyi az életedben. Nagyon jó dolog. De nem mentesz embereket. Az egész hiába valóság. Önkormányzati rendezvény, ünnepség, idősek napját megünnepeljük minden évben, idén is megünnepeltük. A 60 év fölötti lakóinkat meghívjuk egy vacsorára, van egy kis szeretetteljes köszöntés, beszélgetés, és miközben zajlik a műsor, mint itt az első sorból ülő néni, kiesik az asztal mellett egy néni, odarogunk, elkapom és a kezembe meghalt. Fölakadt a szeme, elfolyt a vizelete, életem első halottja, akit a kezembe tartok, és elkezdtem örülni, hogy miért, Uram? Akkor már fél éve ismertem Jézust. Miért, Uram? És örülöttem, és háborogtam, és pörültem az Istennel. Uram, ebben a teremben itt vannak 300-an, rajta meg a négyén kívül még 298-an, miért nem más kezébe halt meg? És hazamentem, örülöttem, feleségemmel leborultunk a dohányzó asztal mellé, imádkoztunk, én kikészülve, és testvérek, amikor elcsendesültem, amikor már nem pörültem az Istennel, Isten halakszalicala mondta, amit az imént mondta. Azért acélból erősödj bele a lélekmentés, az embermentés szolgálatába. És lásd meg, hogy körbe vagy véve, halló félbe menő emberekkel, sok halva járó emberre, akik a templomba jönnek, mennek halva, akik vallás károsultak, mert a Krisztus nem él a szívükbe, ő felé akarnak el. És lesz egy jó polgármester, építesz iskolát, óvodát, bármit, csatornahálózatot, testvérek, tudod, hogy minden van. Minden van, ami Budapest luxus elit 5. kerületében van, minden van, testvérek. És azt mondják álltak, hogy jó polgármester vagyok. De testvérek, is jó embernek lenni, jó csinálni a dolgainkat, egy dolog, a másik dolog pedig engedelmeztem az Istennek. És ezt értsétek meg, minden Isten gyermek, aki befogadta az Urat, annak két feladata. Az egyik generális feladata. Lélekmentés, embermentés, mert mi lehetünk nagyon jók, csináltunk nagyon jó dolgokat, ennek Isten nagyon tetszik. Csinálhatjuk erkölcsösen, tisztességesen, ennek az Úr örül. De mi nem mentünk embereket. Ha mi nem mentünk lelkeket, azok ott lesznek, azok ott lennének az örökké valóságban, amit mi itt a Földön építünk, testvérek, ideig, óráig fog tartani. Ez a gyönyörű templom, ahol most összegyűlünk, testvérek, 500 év múlva, lehet, hogy úgy fognak rátekinteni, mint a régi római kori építményeknek. Lesz alapköve, és kiállnak majd a drótok belőle, testvérek. De hogyha mi ebbe a templomba, és legfontosabb feladatként, ez templom falain kívül kimegyünk, és megmentünk egy ember, testvérek, az ott lesz az örökké valóságban. Értitek? Értitek? És akkor fog változni, és akkor lesz jobb a társadalom, és egészségesebb lesz a társadalom akkor, ha egészséges emberek alkotják. És addig, amíg üresek a templomok, tele vannak a kórházak. Addig, amíg nincs békesség, testvérek, az emberekbe, öl a gyűlölet. Mert milyen csodálatos a magyar nyelv ebbe is. Gyűlik és öl, nem? Gyűlöl. És a szeretet nem ilyen ebben. Megsokszorozza azt a kicsit is, ami van bennünk, ami készek vagyunk arra, hogy Istennek engedelmes életet éljünk. Testvér, nem az a keresztény, akit reformátusnak kereszteltek, meg bekonfirmálódott, hanem az a keresztény, aki követi a Krisztust. Antiókiában mondták a keresztényeket először keresztényeknek. Nem azért, mert olyan szépen tudtak prédikálni, testvérek, az életüket látták. Ezek a Krisztusiak, és azt akarja Jézus, hogy lássák a te életedet, és dicsőítsék, érted a mennyei atyát. Látják. Nem baj, ha a világ időnként azt mondja, ez bolond, erre nem kell figyelni, ez hülyeségeket beszél, nekünk el kell mondani, személyválogatás nélkül. Jézus visszatért, elterjedt a híre az egész környéken. A te híved, ezt jó értelemben értsétek, tudják-e rólad, hogy te hívő vagy? Tudják-e rólad, hogy hozzád oda lehet menni segélykéréssel? Amikor én megtértem, a feleségem református lelkipásztora Vég Tamás azt mondta, mielőtt megtértem, hogy én most, mint házi orvos, beutallak benneteket a traumatológiára. És tudjátok, ebből mit értettem meg utólag, mert én olyan papai vagyok, hogy mindent utólag értek meg. Azt értettem meg, egy hívő embernek legyen az lelkipásztor, vagy csak egy templom pacsoraiba időhívő. Annak kell lennie, amiben a társadalom, a világ hiányt szenved. És ha házi orvosnak kell lenni, testvérek, akkor nekünk kell fölírni a receptet. Ha bankárnak kell lennünk, akkor nekünk kell adni, testvérek. Ha szeretet hiányban szenved a páciens, aki megkeres bennünket, akkor nekünk kell adni a szeretetünk. És bárki legyen. Ismeritek ti a 3S szeretetet? Tudjátok mi az? A 3S szeretet, jegyezzétek meg. Soha, sehol, semmiért nem kértek vissza, amit adtatok. Nem vártok érte viszonzást. Úgy adni, és a mennyei bankszámlán kamatoztatni. Jézus önmagát adta értünk. Mi tudjuk-e önmagunkat adni a világért? Az elveszett családtagjainkért. Lemondani önmagunkat, hogy Uram, akkor itt vagyok, kezedbe helyezem az életemet, és amerre fújsz, én arra megyek. Ha azt mondod, hogy délfelé megyek, akkor megyek délfelé, bár az ébredés óta most, akkor nekem ott kell hagynom. És sokszor nem értjük, hogy az Isten mit akar velünk. Volt egy sátoros evangelizáció pár éve a faluba, fölépítettük a sátort, dolgoztunk keményen, meg minden, mire fölépült volna a sátor, hát nem Orbáncot kapott. Alig bírtam menni, azt hittem, hogy szétrobbannak az erei, meg minden. És be kell menni, és háborogtam, hát Uram, hát te nem tudod, hogy most kezdődik, és úgy szerettem volna ezen részt venni. És Isten kivont engem a sátoros evangelizációból. És betett egy személyet, egy kórterembe, ahol négy ágy volt, és egyedül én voltam. És kérdeztem háborúgat, hogy miért, uram? Aztán nem sokára beküldött egy evangélikus bácsit ebbe a kórterembe, és elkezdtünk beszélgetni, elmondta az ő élettörténetét, elmondja, hogy hát már meghalt a felesége, és hogy ő most egy evangélikus szeretett otthonban van, és hogy minden reggel jár áhítatra, és egyszer csak elkezdi szívni az anyósát. És beszélgetünk, én nagyon rossz voltam matekból mindig, azért lettem jogász. Elkezdtem számolni, hogy hát ez a bácsi most már 80 éves lehet, hát az anyósa 20, hát legalább 110 évesnek kéne lenni az anyós. Bácsi, hát hány éves a maga anyós? Hát már 28 éve meghalt. És testvérek, mosolygunk rajta, de nagyon-nagyon komoly a dolog. Úgy szitta az anyósát, mintha őt hagyta volna most otthon, és őtől lement volna a kórházba. Olyan élettel telve szitta az anyósát, mintha még most is élne, mert nem volt a szívében megbocsátás. És el kellett ennek a bácsak mondanom, bácsi, maga szóltam, mi atyákat imádkozz? Azt mondja, minden nap. Mondom, és hogy imádkozzak? Hogy én, bocsáss meg nekem, Istenem, én meg nem bocsátok meg a 28 éve meghalt anyósunknak. Így? Hogy csak mormoljuk a mi atyánkat, miközben nem is az atyánk az Isten? Meg hogy szenteltessék meg a te neved, de ne az én életembe? Meg jöjjön el a te országod, de ne az én életembe? Meg legyen meg a te akaratod, de ne az én életembe? Mert mondani tudom, de csinálni nem. Testvérek, képmutatás és hazugság. Meg amikor énekeljük, hogy itt van Isten köztünk, értek őt imádni, dehogy imádom őt. Száműzöm az életemből, nehogy beleszóljon. Imádkozni tudok. Mormolom a mi atyánkot, éneklem a szent énekeket, testvérek, de az egy imádság. És ha azt mondom, hogy jöjjön át te országod az életembe, akkor legyen is úgy is. És mi vágyunk egy jobb világra, testvérek. Arra vágyunk, hogy jobb legyen a körülmények, jobb legyen a világ, hogy ne háború legyen, hanem béke legyen, testvérek, de a béke emberei nem mennek be a világba. Aki tehetne a jót, nem teszi. És az van az igében, hogy a jövő a béke emberei. Hol vagytok? Hol vagytok, erdélyi, református testvérek? Ti kaptátok az igét. Hát én egy katolikus emberként kereszteltek meg, és én olyan boldog voltam, amikor egy protestáns közegbe kerültem, és mondom, uram, hát ezeknek azt ad az igét. Én ott ültem, mint a faszent a templomba, és mormol a pap valamit, mormol a papan, de nem értettem meg. És aztán elkerültem protestáns közegbe, a feleségem református, már hívőként. Addig még egy templomba se jártam. Feleségem ment a reformátusokhoz, mondtam, hogy sokat beszélnem, én meg mentem a katolikusokhoz. Ebbe se voltunk egyet. És amikor megtértem, Isten megnyitotta a fülemet, és hallom az igét, és szól hozzám az Isten igéje, és én olyan boldog voltam, és azt mondtam, hogy hát ez reformátusok, ezek az Isten ajándéka. És ekkor a feleségem, aki előtte már 2 éve meg volt térve, titokban úgy imádkozott, uram, rejtsd el az egyház nyomorát a férjem előtt, nehogy ideje korán kioltsa belőle a tüzet, amit kapott. És testvérek, Isten 3 évig tehetében. Ilyen lájtos tejre brízen táplált, és addig sehova nem mentem. Töltekeztem az Isten igéjébe, és boldog voltam, mert új szívet kaptam, és testvérek, ez elkezdett dobogni és verni. És 3 év után, amikor Isten beállított, már megerősítette a lábaimat, már elkezdtem totyogni, akkor elvezetett egy csodálatos helyre. Holland reformátusok, hívtak meg Bucsintetőre. Kereszténység és politika. Amiről most is majd fogok délután beszélni. Kereszténység és politika. És fölkészültem. Néztem, mit mond Barth, mit mond Calvin, mit mond Luther, mit mond az a katolikus... Hogy hívják? Azt is Szent Ferenc. Mit mondanak ezek? A társadalomról, a közről. És én nagyon-nagyon készültem. És testvérek, beülök ebbe a előadóterembe. Egyszer bejön egy fehér ruhás szakács néni a terembe. És itt van most köztetek. Annyira meglepettem. Geréb Jóli néni, hol vagy? Hol vagy? Itt vagy. Ő nagyon szerény, de állj föl, kérlek. Állj föl. Nem azért, hogy őt dicsérjük, hanem Isten eszköze volt. És ez az asszony, leülhetsz, Juli. Bocsánat. Ez az asszony Istennek az eszköze volt az én életemben. Egy egész életre szóló, amíg élek, nem felejtem el azt, amit ő tett. Az Istennek engedelmes, nem teológus létére. Tartom az előadásomat, bejön hozza a konyha illatát, fehér köpenybe letelepedik a hátsó sorba, és megszólal az én gonosz óemberi lelkem, 3 éves hívőként. Ki fog így főzni? Ha még a szakásnén is bejön. És tudjátok, az a jó, hogyha receptoraink működnek. És egyben megszólal, hogy hú, te még mindig ilyen gonosz vagy Molnár Robert, már 3 éve járod velem az utamat, és még mindig ilyen fölmerül, ahelyett, hogy hálát adna, hogy még az a szakásnél is kíváncsi arra, hogy hogy lehet a keresztényeknek jobbá tenni a közéletet. És tudtam akkor, mikor megszólalt az isteni lélek, hogy a pénekem ezt rendezni kell. És először függőlegesen, testvére. Mindent először függőlegesen, az Istennek. Uram, bocsáss meg, hogy ilyet gondoltam. Mert egyszer, testvérek, nem csak a cselekedeteinkért, nem csak a mulasztásainkért, hanem még a gondolatainkért is el leszünk számoltatva. És nagyon-nagyon kemény dolog. És jó, ha rendezed. És jó, ha akkor rendezed, amikor jön az a gondolat. Abortálni a rossz gondolatot, igen, és beengedni a Szentet. És azt mondtam, Uram, bocsáss meg. Uram, bocsáss meg, hogy ezt gondoltam. És tudtam, hogy ezzel még nincs vége. Akkor most vízszintesen. És testvérek, akkor van rendezve. Isten szerint a dolog. Ha vízszintesen is rendezve. Istentől mi tudunk sokszor bocsánatot kérni, de a személyes megalázkodás az ember előtt, a másik ember előtt, az már nem nagyon megy. Megettük a levest, nem töltött káposzta volt az a kedvencem, hanem káposzta leves. És bementem, és megköszöntem. Mondtam, hogy Julika néni, ugye? Így volt? Azt mondtam, hogy én még ilyen finom káposztalevest nem ettem. Ettem már káposztalevest, mert mindig kiindulom a súlyommal. Ilyen Norbi-féle update zsírégető, testvérek. Csak a Julika néniében volt íz, volt sava, borsa, mert volt benne szalonna, meg kolbász, és tartalmas volt, testvérek. És az Isten ezt akar. Hogy a mi életünk tartalmas legyen a világ számára. Hogy örömmel kóstoljanak belőle. Tegyük kíváncsivá ezt a világot, testvérek, hogy milyen a Krisztus. És testvérek, annak a levesnek volt tartalma, színes, sava, borsa, minden volt benne. És azt mondtam, köszönöm. És bocsánatot kértem az, hogy mit gondoltam. És tudjátok, mit mondott Julika néni? Mit mondott? Művem a királynak szól. Zsoltár 45:2. Testvérek, ez az ige beleállt a szívembe. Nem végzett teológiát. Egy egyszerű parasztasszony, de éri az igét. Szereti az Urat. Azt mondta, műve a királynak szól. A doktorát polgármesternek, testvérek, beleállt a szívébe. És a feleségem elmondja a mai napig is, ha megkérdeznétek, hátul ült, vártam második gyerekünket, én nekem meg elől a volán előtt, hogy mentem 555 kilométert haza Bucsintetőről Kübekházára, szülési fájdalmaim voltak. Folyt rólam a víz. Nem olyan egyszerű volt ez az ige, testvérek, hogy akkor művem a királynak szól, ezt nekem meg kellett harcolni, és te ma is kaptál egy igét a kártyádon. Zsebre tetted az Isten igéjét? Vagy engeded, hogy beleessen a szívedbe, és ott elkezdjen munkálkodni. És folyt rólam a víz. A feleségem látta, hogy őrlődöm. Tudjátok miért? Mert ez nem egy egyszerű kérdés volt egy politikusnak. Művem a királynak szól, tehát akkor mi lesz a népe? Akkor nem neki kéne megfelelni? Nem az embereknek kéne megfelelni? És akkor jön a másik ige. Ha embereknek akarná tetszeni Krisztusok, akkor miért csinálod? Te azért, hogy majd egyszer szobrot, vagy emléktáblát, vagy utcanevet nevezzenek el róla? Miért csinálod? Hogy azért, mert szereted az Urat, és a mű a királynak szól, neki szól. Nem emberi elvárásoknak, testvérek. És azt mondtam, nem megyek be úgy a házba, amikor beértünk a faluba, hogy én ezt a dolgot nem viszem oda az Úr elé, és testvérek, lerogytam a kertbe a fűre. Leborultam, és azt mondtam, Uram, megadom magam neked. Művem a királynak az Istennek kell, hogy szóljon. De tudod, van egy rossz hírem, a te életednek is a királynak kell szólni. A te életednek is a királynak kell szólni. Nem emberi elvárásoknak megfelelni, testvérek, mert ebben az országban hány 23 millió van? De már nem. Mennyi? 18 millióan. 18 millió ember, 18 millió kívánságának, térésének meg lehet venni, nem testvérek. Én nekem egyedül Krisztus igényének és elvárásának kell megfelelni, és majd minden más ráadásul is megadatik. Ha tetszeni fognak, akkor megválasztanak, ha nem tetszik, akkor nem választanak meg. És azzal a gondolattal zárom be a mondatomat, bocsánat, hogy túljöttem pár percet. Nagyon szeretem a politikusoknak a portréját, a világiakét is, és a hívőkét is. És volt egy Winston Churchill nevű angol miniszterelnök, aki egy sok-sok bölcs gondolatot mondott, de egy nagyon-nagyon tetszett, és tetszik belőle. Azt mondja, a politikus a következő ciklusra gondol, az államférfi meg a következő generációkra. Testvérek, mire építünk mi? Tudjuk-e, hogy nincs itt maradandó városunk, az eljövendőt keresünk? Minek szól a mi művünk? Hogy végzük a dolgokat? És hogyha Istentől kapunk egy megbízást, azt tudni kell, hogy ez egy idéglenes felhatalmazás, a polgármesterség is. Az én polgármesteri tisztem is, tudom, hogy Isten kezébe van, és ameddig ő tart itt, addig leszek polgármester. Ha cigánykereket vet a világ, és Isten azt akar, hogy polgármester legyek, akkor is az leszek. Ha meg én akarnék cigánykereket vetni azért, hogy megnyerjem a világot, de Isten nem akarja, akkor sem leszek polgármester. Ugye tudjátok? Ugye tudjátok, hogy így van ez a ti életetekben is. Akárhogy akarjátok megtartani, nem tudjátok. De hogyha készek vagytok elveszíteni, beleadni az életeteket az Isten tenyerébe, akkor megnyeritek a mennyet. És milyen csodálatos a magyar nyelv, erről beszélek. Mennyet. Menj be a mennybe. Kegyelemmel. Hitáltal. Engedelmességgel. És amíg itt vagy a földön, addig szolgálj az Úrnak. Ahogy Jézus is mondja, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Addig, amíg megtalálható, testvérek. Csak addig. Addig keressétek őt, amíg meg lehet találni, utána már nem. Az van Jobbnál, megmente az Úr 2-3-szor a bűnös, de nem tovább. Hát Isten hosszú tűrő, kegyes, ne építs arra, hogy majd te 70 éves korodban megtérsz. Nem, testvér. Isten hív 2-3-szor, te tovább, mész tovább, csináld az önmegvalósítás útját, majd egyszer szembe találod magad a halállal. Akkor már nincs átmenet. Itt a földön dől el, és lehet, hogy ma a te életedben, hogy hol folytatódik majd. Hajtsuk meg a fejünket, és ezért imádkozunk, testvérek. Köszönjük neked, édes Istenünk, hogy kegyelmes Úr vagy, hogy szólni akarsz hozzánk, inteni akarsz bennünket, bátorítani akarsz bennünket arra, hogy ne sodródjunk a világgal, ne táncoljuk úgy, ahogy a világ atya, a sátán, meg az ő emberei húzzák nekünk a nótát. Ments ki, Urunk, bennünket ebből a sötétségből, Urunk, mosd meg a te véreddel bennünket, adj nekünk a szívünkbe világosságot, hogy pontosan lássuk azt, hogy te mit akarsz az életünkkel cselekedni, és utána, Uram, küldj vissza bennünket a világba. Ottól hirdethetjük a te kedves esztendeidet, hirdethetünk téged, bizonyságot tehetünk rólad, elmondhatjuk azt, hogy milyen volt az életünk nélküled, és azt a fordulópontot, amikor beléptél az életünkbe, és milyen lett utána veled. Áldunk, magasztalunk azért, hogy reményteljes jövőt akarsz nekünk adni, akik keresnek téged. Add, Uram, hogy ebbe a templomba, ezen a csendes napomban sokan megtalálhassanak téged, akik még nem találtak meg. És sokan kapjanak újra életre, akik már megfáradtak, kiégtek a hívő életüknek a megpróbáltatásai során. Új szívet adj nekünk, Urunk. Add, Istenem, hogy új dallamokat zengjen a mi életünk, hogy ezt a szép dallamot meghallja ez a zajos világ. Add, Istenem, hogy a mi életünk olyan élet legyen, amelyre azt mondják a világfiai, hogy én is ilyen akarok lenni. És köszönöm neked, Istenem, hogy eszközeid vannak, földi emberek is ebben a világban, mert te elküldted az angelusaidat, a küldötteidet ebben a világba. Nem azért, hogy elrejtsék a fényt, hanem azért, hogy lámpatartóra tegyék minél magasabbra, hogy sokaknak világítson. És Uram, olyan kegyelem, hogy az én életembe is, és itt sokunk életébe is bevilágíthatott a kegyelem. Köszönöm, Uram, hogy ingyen volt, de te drágai árat fizettél érte. méregdrága árat. Köszönöm neked, Jézus, hogy te lemondtál önmagadról azért, hogy megnyerj bennünket, hogy életet adj nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy nem kényelmes hotelbe szültél bele újjá bennünket, hanem ott akarsz látni a harcmezőn, ahol bátor katonáid, vitézeid lehetünk, akik nem elegyednek bele a mocsok dolgaiba a világnak, Uram, hanem hirdetik a te igédet, és készek áldozatokat hozni érted. Add Istenem, hogy ilyen legyen a mi életünk is. Készek legyünk áldozatot hozni érted. Mindazt, amit kérsz tőlünk. Nagy nevedért, Uram. Amen. Még egy fél percet kaphatok? Csak egy politikusról szeretnék beszélni, mert szerintem már délután, de ez nem fog beleférni. Ronald Reagan, Amerikai Egyesült Államok elnökéről hallottam egy nagyon édes történetet. Ronald Reagan minden reggel, miután elfogyasztotta a reggeliét a Fehérháznak a privát szárnyába, lement az ovális szobájába és benyúlt a fiókjába, és elővett egy maréknyi mogyorót, és kitette a mókusoknak. És így csinálta állítólag a hivatali idejének minden napján. Ez már vallásos, vagy nem vallásos, hanem egy ilyen kis megrögzöttség volt az ő számára, és akkor, amikor letelt az utolsó napja, illetve az utolsó napja reggelén megreggelizett a Fehérházba, bement az ovális szobába, ugyanúgy benyúlt a fiókjába. Igen ám, csak akkor nem csak egy mogyorót vett elő, hanem egy papírcetlit is, amire a következő sorokat írta a mókusoknak. Vigyázzatok, az új tulajnak kutyái is vannak. Testvérek, értitek? Figyelmezted a népet, hogy a sátán lesbe áll. Beszórja a mogyorókat, és nehogy az életedet kérje. Vigyázzatok arra, hogy közben még adtok esetleg szelíden és hívő tudattal a népnek kenyeret, de nem adtok hozzá evangéliumot, testvérek. Nem tűzitek hozzá cetlit. Lehet, hogy abba a kenyérbe is el tudnak veszni. Megeszik, de nem térnek meg. A mi szegény gondozásunk, és a mi gondviselő szeretetünk az, hogy az éhezőnek adunk kenyeret meg vizet, de eljutatjuk hozzájuk az evangélium üzenetét is. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonságtételnek a szolgálatot.
Testvérek, készüljünk az ebédre egy rövid énekkel, a 481-es éneket énekeljük, ami nagyon talál a témához. Tégy Uram engem áldássá! 481-es ének.